Nem csak az a rossz gazda, aki éhezteti a kutyát, hanem az is rossz gazda, aki elhízlalja és túleteti. Mert az ugyanúgy nem olyan módon táplálja a kutyát, ami az adott fajnak, fajtának megfelelő. Tehát ebből a szempontból, ha valaki éhezteti a kutyát, és csontsoványra fogy a kutya, vagy túlzabáltatja, és malaccá hízlalja, ez ugyanúgy állatkínzás.
Ez a Petcast, az állati podcast. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól. Nem csak nálunk, embereknél, de kis állatainknál is komoly problémává vált napjainkra az elhízás. Ha körülnézünk, jócskán látunk kutyákat és rokonainknál, barátainknál szobacicákat is rendesen kigömbölyödve. Erről egyértelműen nem ők tehetnek, mi gazdik nem tudjuk megállni, hogy jutalomfalatokkal, maradékokkal, egy kis lehulló ezzel-azzal etessük kedvenceinket, akiket így akaratunk ellenére is megbetegítünk. A mai adásban Fodor Kinga táplálási specialista állatorvossal, az Állatorvos Tudományi Egyetem tanszékvezetőjével járjuk körbe ezt a nagyon is mindennapossá vált problémakört, és igyekszünk segíteni nektek abban, hogyan szeressétek jól, hogyan etessétek jól kedvenceteket. Kinga, szeretettel köszöntelek a Petcast adásában.
Szia Éva, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mikor nevezhető kövérnek egy kutya vagy macska? Honnan tudhatom, hogy a kedvencem túlsúlyos vagy elhízott?
Ez egy nagyon nehéz kérdés így megválaszolni, mert mi szakemberek ugye ezt látjuk, hogy mikor túlsúlyos egy kutya vagy mikor elhízott, viszont a tulajdonosok többsége a túlsúlyos kutyát még teljesen normális kondícióban lévőnek ítéli meg. Tehát így egyenesen, egyértelműen nem tudok erre a kérdésre választ adni, hogy mikortól túlsúlyos vagy mikor elhízott, ugye ez mindig egyéni elbírálást igényel, tehát látni kell a kutyát.
Nyilván, hogyha felteszem egy mérlegre, akkor tudom, hogy hány kiló, de ez a kiló, ez számít-e? Tehát van-e valahol mondjuk egy lista arról, vagy egy táblázat, hogy egy kifejlett német juhásznak hány kilónak kell lenni, nem tudom, 6 évesen, hogyha nőstény, vagy ha hím, vagy egy tacskónak milyen súlyban kell lennie?
Az egy nagyon jó irányvonal lehet egy tulajdonosnak, hogyha fajta tiszta kutyát tart, hogy megnézi az adott fajta standardbe, hogy egy bizonyos marmagasságú, felnőtt, bizonyos fajtájú kutyánál mi az az ideális testsúly, ott általában ilyen tollig határig szokott mozogni, attól függ, hogy milyen mekkora kis testű vagy nagy testű, ez lehet 1-2 kiló vagy 3-4 kiló között is.
Mármint a különbség.
A különbség, a tehát a tollig határ. Probléma akkor van, hogyha keverék kutyákat tartanak.
Már pedig sokan tartatok.
Ilyenkor azt szoktuk irányvonalként a tulajdonosnak javasolni, hogy nézze meg, hogy melyik fajtához hasonlít a leginkább a kutyáját, és nézze meg, hogy annál a fajtánál a marmagasságra, ugye ez a marmagasság, ez azt jelenti, hogy a négy lábon áll a kutya, akkor a hátának a legmagasabb pontja a talajhoz viszonyítva, ahhoz a marmagassághoz mit írnak elő. Viszont a testsúlyon túl sokkal inkább szoktuk használni ezt az úgynevezett pontozásos kondícióbecslést, ami sokkal reálisabb és valósabb képet ad arról, hogy a kutya kondíciója megfelelő-e. Ez a pontozásos kondícióbecslés, ez ugye különböző pontokba szedi a különböző súlyba lévő kutyákat, ugye ez lehet 1-től 5-ig, vagy 1-től 9-ig. A lényeg az, hogy mindig a közép az ideális kondíció.
Mondanál példát, hogy értsük?
Persze. Az egyes kondíció pontú a rettenetesen sovány, kiállnak a csontjai éhhalál küszöbén, és mondjuk az 5-ös kondíciópontú, vagy a 9-es skálán a 9-es kondíciópontú, meg a kórosan elhízott, rettenetesen kövér, menni alig tudó kutya, és középen van ugye a 3-as kondíciópont, vagy az 5-ös az ideális. Na most, ezek oké, hogy így pontokról beszélünk, de mit tud vele kezdeni egy tulajdonos? A lényeg az, hogy ha a kutya fölé áll, tehát a két lába közé megfogja a kutyust, akkor végig kell simítani a kutyát a nyaktól kezdődően, végig simítjuk.
Két oldalát megfogom két kézzel?
Így van, nyitott tenyérrel két oldalán végig simítunk a mellkasán egészen, és követjük az a kutyának a vonalát. Nagyon fontos, hogy akkor, ahol a mellkasához érünk, nem szabad erőteljes nyomást gyakorolni, hanem finoman, ha hogyha végig simítjuk is, kell érezni a borda íveket. Hogyha nagy szőrbe van a kutya, akkor nyilván egy picit erőteljesebb nyomást gyakorlunk, hogy a szőrt érezzük, de hogyha nem érezzük a borda íveket, akkor bizony túlsúlyos a kutyánk, akkor egy kis szalonna réteg lett a...
Tehát már a bordákat kell érezni, és akkor
a borda íveket. Egy? Ha csukott szemmel simítanánk, akkor is el tudjuk különíteni, hogy igen, ez a borda ívek, és nem a combját simogatjuk mondjuk a kutyának.
Vagy tehát, nem a hasikáját.
Vagy nem a hasát, és ahogy végig megyünk, a derekánál, most egy kicsit szakmaiatlanul mondom, de azért, hogy érthető
ahol véget érnek a, ahol véget ér a borda.
Így van, ott pedig egy ilyen homokóra-szerűen be kell mennie, ugye meg kell lenni ennek a ívnek, és utána érezzük a combokat.
Ez minden kutyafajtánál ilyen? Mondjuk egy korginál is ugyanazt kell éreznem? Meg mondjuk egy Basset Hunnál?
Igen, ez így minden kutyánál. Vannak nagyon-nagyon szélsőségek, ugye például ilyen az agár, mert az agárnál gyakorlatilag nyomás minden nélkül érezni kell a bordákat. Tehát ez az egyik fele, a másik fele pedig például a retrieverek, ahol eleve a test zsírtartalma normális esetben is egy kicsit magasabb, na náluk kevésbé lehet esetleg ezt érezni, de akkor is érezni kell, tehát ne kelljen erősen megnyomni ahhoz, hogy egyáltalán érezzük, hogy ott van valami borda.
Uh-huh. Itt az elkarcsúsodásra gondoltam a Basset Hunnál, vagy nem tudom, az ilyen vízsliszerűbb kutyáknál, akik nem annyira
érezni,
karcsúak.
De ott is érezni ezt a deréktájékon, uh-huh. ugye, hogy vége.
Vagy tehát, kell érezni.
Hát kellene érezni, uh-huh. tehát ez egy nagyon fontos irányelv. Tehát összességében maga egy testsúly nem igazán fog nekünk releváns információt adni arról, hogy a kutya túlsúlyos-e. Most nem is a kövérségre gondolok, mert az egyértelmű. Itt viszont nagyon fontos, amikor már túlsúlyos, akkor kell nagyon odafigyelni, ugyanúgy, mint nálunk embereknél, hogy ha valaki felszed 4-5-6 kilót, az sokkal könnyebben le fogja tudni adni, mint hogyha ma egyszer csak a fejéhez kap, hogy hoppá, 20 kiló van rajtam. Ugyanígy a kutyánál sem szabad megvárni. Tulajdonosok többsége a kicsit túlsúlyos kutyát tartja szépnek. Nagyon sok vitánk van egyébként a tulajdonosokkal, amikor óvatosan megmondjuk neki, hogy egy picit fogyassza le a kutyát, mert túlsúlyos, és nagyon sokan megsértődnek ezen.
Kinga, eddig kutyákról beszéltünk elsősorban, de a cicák is tudnak túlsúlyosak lenni, a cicáknál is jellemző sajnos az elhízás. Őket hogyan tudjuk tesztelni?
Hát a cica, igen, az annyiban nehezebb eset, mint ahogy egyébként a macska mindenben nehezebb eset, főleg a bentartott macskáknál okozhat ez problémát. Gyakorlatilag ugyanezzel a kondícióbecsléses módszerrel tudjuk a macskánál is megnézni, tehát ugyanígy végig simítjuk a nyitott tenyérrel két oldalról a cicát, és ugyanúgy érezni kell. A macskánál még arra kell figyelni, hogy ne legyen, kicsit olyan viccesen hangzik, puhány. Amikor a macska tényleg elkezd hízni, akkor az a turgoros kis kemény kötésű kis cica teste olyan lágy lesz és puha. Egy asztalra rátesszük, akkor ő néz rögtön ki, hogy mi történt és mi ez, és akkor megfeszíti magát. Ha ennek ellenére is egy ilyen puhány, lágy testet érzünk a kezünk alatt, akkor bizony túlsúlyos. És macskáknál nem igazán tudjuk, főleg a bentartott macskáknál az elhízást megakadályozni, csak úgy, ha náluk különösen figyelünk a megelőzésre.
Jó, erről fogunk még beszélni, viszont egy nagyon érdekes dolgot olvastam, van egy olyan szervezet, amit úgy hívnak, hogy az állatok elhízásának megelőzésével foglalkozó világszervezet, most nem mondom az angol nevét, mert teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy volt egy felmérésük 2022-ben Amerikában, és ott azt találták, hogy a kutyák 59 és a macskák 61%-a elhízott. Tehát konkrétan kövér. Ez egy óriási szám, ez azt jelenti, hogy több, mint a fele, tehát 60% megközelítőleg, illetve hát ugye a macskáknál még több is. Ez elég szörnyű, de nem kell rajta csodálkozni, hiszen elhízott ember is egyre több van.
Ezt akartam mondani.
Kéz a kézben jár a kettő sajnos. Van-e bármilyen európai, vagy akár magyar felmérés?
Magyar felmérések voltak pár évvel ezelőtt, és hát sajnos siralmas a helyzet nálunk is, és itt azokról a kutyákról, macskákról beszélek, ahol tényleg családtagként kezelik, tehát nem a teljes kutyapopulációt felmérve nyilván. 60%-ot eléri a túlsúlyos, és ezenből 45% az, tehát a 100%-onból 45%, amely kifejezetten elhízott. És ez sajnos azért síralmas, mert az elhízás, mint olyan, már nem csak embereknél, hanem állatoknál is külön betegség lett. És ami még nagyon nagy probléma, hogy ugye sajnos az emberek között is rendkívül sok a túlsúlyos, ugye a jóléti társadalmak egyik problémája ez a túlsúly, és az emberek többsége sem hajlandó beismerni, hogy igen, ő túlsúlyos. Tehát túlsúlyosan élik az életüket, és megvannak róla győződve, hogy semmi probléma nincs az ő súlyukkal. És akkor ilyenkor próbáld meg, ugye, megmondani egy túlsúlyban lévő embernek, hogy állítsa le a kutyájának az etetését, mert baj lesz ebből, mert a kutya kövér. Nagyon-nagyon sokan megsértődnek ezen, és kikérik maguknak, hogy a kutya nem kövér, hanem pont jó és pont jól néz ki.
Pedig az állatok elhízásának megelőzésével foglalkozó szervezet weboldalán azt is olvastam, hogy nem az a kérdés, hogy kifejlődik-e kutyánál valamilyen betegség a túlsúly miatt, hanem az, hogy mennyi és mikor.
Igen, és itt az a probléma, hogy nagyon sokszor a túlsúlyos vagy kövér emberek és állatok, kutyák akkor kerülnek igazából a orvosok látókörébe, amikor már valamilyen következményes betegség kialakul. Közben meg eltelt embereknél 20 év, kutyáknál eltelt 6-8 év, 10 év, úgyhogy kövéren élte az életét. Az elhízásnak rengeteg nem jó következménye van. Itt most kutyák, macskák esetében, de ízületi problémáktól kezdve a különböző endokrin megbetegedésekig, a diabétesztől kezdve a pajzsmirigy problémáig, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor azt szokták mondani a tulajdonosok, hogy ő alig ad edni a kutyának, és nem azért kövér a kutya, mert eteti, hanem mert hormonzavaros. Na most van egy nagyon rossz hírem. Valóban, mire elkerül a állatorvoshoz, valamilyen hormonális problémát diagnosztizálnak, de az a kövérségnek a következménye. Nem azért kövér a kutya, mert hormonzavaros, hanem azért lett hormonzavaros, mert kövér volt. Tehát ez innen indult ki. És nagyon sokszor ezzel mentegetik magukat.
És ugye itt jön be az, amit szintén sokan szoktak érvként felhozni, hogy mert ivartalanítva lett, és ezért hízott el, és ezért lett hormonzavaros. Kérlek, erről is beszéljünk, mert ez egy borzasztó elterjedt tévhit.
Nagyon egyszerű a válasz, rengeteg ivartalanított, nagyon jó kondícióban lévő, nagyon csinos, nagyon fit kutyát ismerünk, legalább annyit, mint amennyit elhízott. Onnan jön ez a tévhit, hogy ha ivartalanítják a kutyát, vagy a macskát, akkor valóban az alapanyag cseréhez szükséges energia igénye az egy kicsit csökken. Tehát ez tény és való, hogy nem
tehát
lesz.
Tehát kevesebbet kell akkor neki adni enni.
De nem szokott probléma lenni normális esetben, mert annyival nem csökken, hogy mondjuk fele annyit kell a kutyának innentől enni adni. Viszont kiiktatódott az ő életéből egy funkció, a szaporodási funkció, ami ha nem is gyakorolta, tehát nem fedeztettük a kutyát, akkor is ugye egy folyamatos stressz állapotot okozott neki, hiszen érezte a körülötte lévő feromonokat, az ellentétes nemű kutyákat, tehát ez egy stressz volt, ami energiát vitt. Ennyivel lustább is lesz a kutya. Az életmódjában nem lesz nagy változás, tehát kirándulnak a kutyával, mozgatják, odafigyelnek, akkor nem fog elhízni. Most az, hogy véletlenül mondjuk ugyanúgy táplálják, és 35 dekával több lesz a kutya, az meg nem az elhízás, és nem a túlsúly kategóriája.
Lehet-e a kutya vagy macska genetikailag vagy fajtájánál fogva hajlamosabb az elhízásra? Vannak-e ilyenek?
Igen, vannak. Tehát ez egyértelmű, hogy vannak olyan fajták, amelyek hajlamosabbak az elhízásra, mert energia szükséglete valamivel kevesebb, illetve inkább test összetételük, tehát a testzsír százalékuk magasabb.
Mondanál
tehát
pár példát?
Például a említett agárnál sokkal kisebb a testzsír százalék egy normális kondíció.
Kevésbé hajlamosak az elhízásra?
Normális esetben kisebb a test zsír tartalmuk, kevésbé hajlamosabbak, hogy egy aktív kutya. És hogyha rendesen le tudja mozogni magát, akkor le fogja mozogni magát. Most ugye ezért nem túl ideális egy agarat egy lakásba tartani, főleg úgy, hogyha egész nap otthon van.
Illetve lehet lakásban tartani, ha lemozgatod.
Igen, tehát úgy nem ideális otthon tartani, hogyha egész nap otthon tartják, mint egy szobakutya, akkor nem ideális, akkor nem agarat kell választani. A skála másik része pedig a retrieverek, amelyeknél eleve magasabb a test zsírtartalma, tehát ott náluk akár normál esetben is lehet egy 30%, most náluk nyilvánvaló, hogyha még egy lustább típusú kutya, vagy nem mozgó kutya, akkor nála ez a zsírosodás, ez az elhízás, ez fokozottabb lehet. De összességében mindegyik fajta elhízlalható, hogyha túl van etetve, össze-vissza van etetve, nincs rendesen lemozgatva.
Mi a helyzet az időskorral, illetve az egészségi állapottal, mondjuk az idősödéssel? Tudunk-e ugyanúgy, ahogy embereknél, ott a hormonális változás, tehát a normális hormonális változás, ami az életkorral jár, az hozhat-e súlyfelesleget magával?
Igen, ugyanígy van a kutyáknál is, hogy az időskorban csökken továbbra is az energia szükséglet.
És lassul az anyagcsere, mint az embernél?
Igen, pontosan, de én nem írnék mindig mindent a hormonok számlájára, mindig erről beszélünk. Nem erről van szó, arról van szó, hogy idősödnek az állatok, lustábbak lesznek, kevésbé mozognak, esetleg egyéb más geriátriai megbetegedéseik vannak, ami miatt keveset mozog, nem figyelnek oda a gazdák a táplálására, és ilyenkor időskorra kutyára bizony nőhet a testsúly. Egyébként ez nem probléma, tehát egy idős kutyánál megengedett, hogy egy picit nőjön a testsúly. Ahogy majd nagyon idős lesz, és jön az agkor, amikor már a bontó folyamatok lesznek túlsúlyban a szervezetben, akkor úgyis le fog fogyni, és akkor legalább tud miből. De összességében nagyon sok idős korú kutyát ismerek, amelyek ideális kondícióban vannak.
Például a tiéd, akire itt mutogatsz.
Nagyon vigyázunk, igen, a buksira is, hogy ne hízlaljuk el, mert a buksi nagyon-nagyon aktív kutya volt, soha nem volt probléma az, hogy ne hízzon el. Most, amióta idős, tehát amióta 15 évet betöltötte, már ugye ízületi problémái is vannak, nagyon-nagyon nehezen mozog. Oda kell figyelni, kevesebbet adok neki enni, ne terheljem tovább az ízületeit. Ugyanúgy, mint nálunk embereknél, se odafigyelést igényel.
Embereknél általában két dolog van, ami befolyásolja a súlyunkat, az étkezés és a mozgás, tehát ezek kéz a kézbe járnak, és hogyha rendesen eszünk és rendesen mozgunk, tehát nem eszünk többet, mint amennyi energiát felhasználunk, akkor nem fogunk elhízni. Az állatoknál is ez ugyanígy van?
Igen, de azért hangsúlyoznám, ez az mozgás kontra evés, hogy 70%-ba evés és 30%-ba a mozgás. Lehet, hogy valaki nagyon-nagyon aktív életet él, de ha nem megfelel a táplálkozásra, ugyanúgy el tud hízni. Gyakorlatilag a táplálkozás körül kell, hogy forogjon minden, az állatok esetében is. És itt felhívnám a figyelmet, hogy amikor fogyókúrára fogja valaki magát, vagy az állatot, és mondjuk előtte nem élt egy aktív életmódot, akkor lehet a legrosszabb dolog az, hogyha nem az étkezés megváltoztatásával kezdi a fogyókurát, hanem eszetlenül elkezdi mozgatni a kutyát, vagy ő maga elkezd futni, meg olyan tevékenységet végezni, amihez mondjuk több éves edzés kellene, sokkal több kárt okoz magának, a szervezetének is, és nem fog ettől fogyni. Ezt is nagyon sokan tévesen ítélik meg, vagy nagyon sok tulajdonos úgy gondolja, hogy ő nagyon aktív életet él a kutyájával, és kiderül, hogy mondjuk ő azt egy aktív életmódnak éli meg, hogy egy nap kétszer leviszi a kutyát fél órára. Az nem egy aktív életmód, az a minimum. Nagyon aktív élet az ott kezdődik, hogy naponta másfél órákat aktívan sportolunk, és a kutyák esetében is. Tehát tévesen ítélik meg ugyanúgy, ahogy a bevitt táplálék mennyiségét is, tehát ez a tipikusan nem eszik szinte semmit ez a kutya.
Kérlek, arról beszélj, hogy nektek mi a tapasztalatotok állatorvosoknak, hogy hogyan etetjük rosszul a kis állatainkat, vagy hogyan etetjük túl. Mi a hibás megközelítés itt? Inkább az, hogy nasikkal, vagy jutalomfalatokkal, lepattanókkal etetjük a kutyát, tehát ezt nagyon toljuk neki, vagy egyszerűen rosszul választjuk meg a tápot, rosszul választjuk meg a táp mennyiségét, vagy azzal, hogy kint hagyják neki sokan, hogy egész nap rájárjon, úgymond, mint egy cica.
Azzal, hogy össze-vissza etetik, illetve embernek, embergyereknek tekintik. Abból indulnak ki, hogy ami nekem embernek jó, az biztos jó a kutyának is, mi azért egy nap nem egyszer eszünk, hanem minimum kétszer, de inkább négyszer, és ugyanezt a kutyának is adják. Esetleg megvesznek-e a jó minőségű tápot, vagy egy jó minőségű takarmánykevéréket, ez rendben van, ezt megetetik, de egyébként mellette folyamatosan kap valamit a kutya, és ettől hízik el.
Tehát ott maradt a kajából, ebédről egy kis maradék.
De most gondoljunk bele mondjuk egy 10 kilós kutyánál, hogyha mindig minden étkezésünk végén csak egy picit adunk neki oda, akkor gyakorlatilag folyamatosan túl zabáltatjuk. Nem tudom ezt másképp mondani, de egyébként egy nagyon jó módszer, és nagyon sokszor szoktuk alkalmazni, amikor ez a téma, hogy de hát ő alig ad enni a kutyának, az etetési napló bevezetését. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, és most már nem kell jegyzetfüzettel rohangálnunk, mert a mobiltelefon mindig nálunk van, és annak is van jegyzet funkciója, hogy kezdje el följegyezni, hogy mit evett a kutya, de oda aztán mindenbe kerüljön. Az is, hogy megkapta meg a napi adagját, mellette egy kifli csücsköt kilopott a kukából, a nagymama odaadott neki egy sonkavéget, sétáltatás közben legelt egy kis füvet, kezdjék el írni, és 3-4 nap után tulajdonos meglepve fogja tapasztalni, hogy atya úristen, hogy mi mindent megetetek én a kutyával. És nagyon sokszor a túlsúlyos kutya első lépése, hogy ezeket a napló alapján, ezeket mind kiiktatjuk,
és csak a fő étkezés marad.
És nem is kell elkezdeni egy diétástápot, nem is kell egy sportprogramot írni a kutyának. Úgy eteti a továbbiakban, ahogy egy normális, egészséges kutyát etetni kell, és olvadnak le a kilók a kutyáról. Nehéz lesz, mert a kutya megszokta, hogy folyamatosan kap valami nasit, és jön és kunyerál. De egyébként, ha egy picit magunkra vonatkoztatunk, akkor sok esetben nálunk embereknél is igazából az elhízás az úgy következik be. Tehát nem úgy, hogy valaki főétkezéskor leül, és egy nagyobb adag gokat fogy fogyaszt el mindig, hanem a nasok. Folyamatosan a nasolás, a oda nem figyelés, így van. A rendszertelen étkezés, kutyáknál is nagyon gyakori a rendszertelen étkezés.
Első körben mit javasolt? Nézessük meg egy állatorvossal, hogy esetleg van-e mégis az elhízás hátterében valamilyen probléma, valamilyen betegség?
Hát, ha csak túlsúlyos az állat, akkor nyugodtan otthon lehet odafigyelni az étkezésére, kicsit többet mozgatni alatt, nem azt értem, hogy maratont futtatni a kutyával, de mondjuk a napi 5 perces séta helyett bevinni a kutya futtatóba, ahol ott a többi kutyával egy kicsit játszik. Ha viszont tényleg kövér a kutya, akkor az első lépés az állatorvos, mert mindig ki kell szűrni, hogy nincs-e valami társult betegség, és most az mindegy, hogy a kövérség miatt alakult ki, vagy eleve megvolt, de az az első lépés. És ott helyben az állatorvos már fog tudni tanácsot adni. Meg ugye itt föl szoktuk térképezni az állat körülményeit is, mert nem mindegy, hogy lakásba tartják, nem mindegy, hogy kertbe van, nem mindegy, hogy több kutyával tartják egybe, és ugye az állatorvos itt fogja tudni rögtön, hogy valóban egy light táp adásával kell elkezdeni, vagy ez egy olyan fogyókúra, ami folyamatos orvosi nyomonkövetést igényel, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy felhívjuk a tulajdonos figyelmét, hogy innentől kezdve a nasikat és az egyebeket el kell felejteni. Normál esetben ugye eleve minden évben egyszer az állatorvost fel kell keresni az oltás miatt. Gondos tulajdonos egy évben kétszer meglátogatja az orvost, és akkor így az orvos nyomon tudja követni.
Mondtad, hogy nem könnyen tudjátok megértetni a gazdákkal, hogy mennyire fontos, hogy az állat tényleg jó kondícióban legyen, és ne legyen elhízott, és sokan megsértődnek azon, ha azt mondjátok, hogy bizony túlsúlyos az a kutya vagy cica. Kérlek, beszéljünk még egyszer arról, picit részletesebben, vagy akár konkrét példákkal, hogy miért nagyon fontos, hogy ne legyen elhízott ez az állat. Én csak említenék egy a már említett amerikai szervezet, vagy nemzetközi szervezettől egy adatot. Ők azt mondták, hogy tanulmányok alapján a túlsúly a kedvencek várható élettartamát átlagosan 2 évvel rövidíti meg. Azért ez egy 10 éves élettartamú kutyánál nagyon sok.
Sok, és ez a 2 év, ez egy átlag, ez egy nagy átlag, tehát azért ezt hozzátenném, hogy ez sokkal több is lehet ugye a társult betegségek miatt, de hogy ne is itt a betegségekbe menjünk bele, amikor már tényleg nagyon beteg a kutya valami miatt, gondoljunk bele, hogy hát kövéren élni nem jó. Nekünk se, állatnak se, hát nem kap rendesen levegőt, nem tud mozogni, kényelmetlen, meleget nem bírja, hideget nem bírja, és mondjuk emberek esetében valakinek a saját döntése az, hogy cserébe azért, mert enni jó, kövér, és ezért a jól léte az károsodik, de a másik oldalon ott vagy jókat eszik. Na most a kutyának viszont ez nem a saját döntése. Ugye mi hízlaljuk el a kutyát, és mi úgy gondoljuk, hogy annyira jó neki is az enni, mert hogy mondjuk mi szeretünk enni, hogy jó, hát nem baj, ha egy kicsit kövér, de ugye ez a szerencsétlen kutya ezt nem választotta. És ráadásul a kutyának a táplálkozási viselkedése olyan, még a farkas múltjából eredően, hogyha ennivalót lát, azonnal eszik. Mert ugye amikor még farkas volt, és alkába vadásztak, nem volt minden nap táplálék, tehát levadáztak egy nagyobb prédaállatot, bezabáltak belőle, több napig zabáltak belőle, és utána volt, hogy hetekig nem volt semmi eledel. És ezért az maradt meg benne, hogy viszont ha kaját látok, élelmet látok, azonnal bezabálom. És ugye a mai modernkori farkasnak, azaz a kutyánknak, a mamut, az gyakorlatilag a hűtőszekrény. Tehát ő abban a pillanatban, hogyha a konyhába kimegyünk és hallja a tányércsörgés, rögtön tudja, hogy ennivaló van, és azonnal megy, hogy egyen. Mert ez van benne, de nem azért, mert éhes, és nem azért, mert kívánja.
És nem kell őt sajnálni, amikor csak néz, és mi azt mondjuk neki, hogy menj a helyedre. Nem kapsz semmit.
Ugyanis nagyon sok olyan kutya van, és itt a sajátommal is tudok példálozni, aki megszokta kicsi korától kezdve, hogy ilyenkor ő nem kap semmit. És nagyon sok olyan kutyát ismerek, ahol le lehet ülni, étkezni a lakásban, és a kutya ül a fekhelyén, és fel se néz.
Jöhetsz hozzánk, Kinga, mert nálunk is így van, hiszen... Így van. Bár hozzánk 3 évesen került zsája, de teljesen természetes volt, hogy nem ül ott az asztalnál, és nem lógatja a nyelvét, igen, és csorgatja a nyálát, hogy kunyeráljon.
És az a baj, hogy ilyenkor nagyon sok probléma van családon belül is, hogy nem értik meg a vendégek, családtagok, hogy ilyenkor nem etetjük. Hát bocsánat, hogy elszem, ez az önző emberi viselkedés. Tehát enni jó, etetni jó. Ugye a szeretetünket mi így fejezzük, hát gondoljunk bele, hogy akárhova megyünk, az az első, hogy mivel kínálhatlak meg, és sokszor kellemetlen, ha azt most semmivel. Ez egy sértés, visszautasítom a szeretetet. És így akarjuk a kutyának is kifejezni a szeretetet, hogy etetem. Csak ugye a kutyának meg nem erre van szüksége. Erre szoktam én mondani, hogy jó dolog, ha szeretjük a másikat, csak úgy szeressük, ahogy az neki jó. Szokták mondani, hogy szerető a maga módján, de ne a maga módján szeressen, hanem úgy, hogy nekem jó. Tehát a kutya is ezt mondaná, ha tudna beszélni, akkor játszunk inkább többet vele, simogassuk, foglalkozzunk vele, és ne úgy akarjuk a szeretetet és a törődést kifejezni a kutyánk számára, hogy etetjük, mert ez számára nem lesz jó. És egyébként nem is szabad. Tehát egy egészséges kutyának egy nap egyszer kell lennie. Persze vannak különös esetek, amikor kétszer adunk neki, de összességében egészséges kutyának egy nap egyszer kell lenni adni, mert ha folyamatosan adunk neki napjába többször, nem lesz egészséges az emésztése, mert ő nem így működik. Ő egy ragadozó húsevő állat, mi egy mindenevők vagyunk, teljesen más az emésztő traktusunk.
Nekünk se tesz jót, ugye, ha mindig valami a szánkban van, és az emésztő rendszerünk mindig dolgozik, és sosem pihen, de a kutya nem erre van kitalálva.
Hát annyira nem, hogy neki az egész emésztése akkor indul be, amikor a gyomorba belekerül a nagyobb mennyiségű takarmány. Tehát ezzel tönkre lehet tenni a teljes emésztését, hogyha folyamatosan naponta 3-4-szer etetjük, és a kutyánál ez úgy működik, hogy hosszabb ideig pihen. Tehát ezért nem probléma például a koplaló nap kutyánál. Nagyon jó, tehát sokan rosszul vannak a szó hallatán is, hogy koplaló nap normális kondícióban lévő kutyánál semmilyen problémát nem okoz. Tehát nyilván, hogy egy idős kutyánál már nem alkalmazunk, a nagyon kis testű 5 kg alatti kutyánál sem alkalmazzuk, illetve náluk szoktuk a napi kétszeri etetést is, de ezek ugye már az extrém szélsőségek. Ezért van az, hogy a gondos gazda, amikor a kutya hozzá kerül, jó esetben előtte, hirtelen került hozzá, akkor is utána néz, és rögtön felkeresi a szakembert, az állatorvost, és kikérdezi, hogy hogyan kell tartania, táplálnia, hogy minél hosszabb ideig vele legyen ez a kutya.
Tehát a felelős állattartáshoz hozzátartozik ez is, hogy úgy szeretjük a kutyát, a táplálásban is úgy szeretjük a kutyát, ahogy neki jó, és nem úgy, ahogy nekünk.
Így van, és ne felejtsük el a jó gazda gondossága fogalmát, amiben ugyanez, amit az előbb elmondtál, van leírva, csak jogszabályi környezetben, de ez nem azt jelenti, hogy nem csak az a rossz gazda, aki éhezteti a kutyát, hanem az is rossz gazda, aki elhízlalja és túleteti. Mert az ugyanúgy nem olyan módon táplálja a kutyát, ami az adott fajtának megfelelő. Tehát ebből a szempontból, ha valaki éhezteti a kutyát, és csontsoványra fogy a kutya, vagy túlzabáltatja, és malaccá hízlalja, ez ugyanúgy állatkínzás, és ezt nagyon sokszor nem tartják szem előtt a gazdák.
Fodor Kinga volt a podcast vendége. Kinga, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza én is szeretettel.